Van egy nagyon szép ének a franciaországi kezéből. Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön. Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön. Ez a Latornak a szava. Az első szentnek a szava, amit Jézusnak mond. Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön. Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön. Jézus, majd gondolj rám, ha te országod el utoljára. Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön. Jézus, majd gondolj rám, ha a te országod eljön. Uram Jézus, ma aztán különösképpen nagy szorultságban vagyunk, a te keresztedről elmélkedünk, ezt pedig csak nagy hittel, alázattal tudjuk elfogadni. Ad nekünk ezt a hitet, alázatot, le tudjuk borulni a te kereszted titka előtt, és azzal a századossal meg tudjuk vallani, te vagy az Isten fia, aki eljöttél hozzánk megváltásunkra. Ezt add meg nekünk a te szent lelked által. Amen. Címet adtam a mostani utolsó elmélkedésnek, ez pedig a megértető szenvedés, ami megértést hoz, a megértető szenvedés. Egy-egy mondat a megelőző két napról. Az első nap Isten türelméről szóltam. Micsoda hatalmas, nagy, hosszú előkészület a világ teremtése óta, aztán az ő népének a választása óta, aztán az ő ide küldött fiának az életében, az az időszak, amíg eljön Jézusnak az órája. A türelmes és hosszan tűrő Isten. Ebből a tanulságunk, mi sem lehetünk türelmetlenek. Amikor én megyek gyónni, elsőként azt vallom, türelmetlen vagyok. Amikor jönnek hozzám az emberek, mindenki kivétel nélkül vallja, atya, ha nem tudom mit mondani, tipródik, hát türelmetlenkedtem. Ez egy olyan közös ruhánk, amibe a mindennapok beleöltöztetnek. Türelmetlenkedünk. Mert a dolgok időben nem úgy alakulnak, ahogyan mi szeretnénk. Nem tudunk bánni jól az idővel. A második elmélkedés tegnap arról szólt, hogy Jézus ennek a világnak a rendjét használja föl, hogy meggyőzön bennünket az Atya szeretetéről. Ennek a világnak a rendjét. Olvastam a történetet arról a két pofonról, ami jelképesen mutatta, hogy van rend, nem a pofonnak van rendje, hanem van igazságosság. Rosszat csináltam, feleljek érte. Azt is mondottam, ez a világ következményes világ. Tettem valamit, van következménye. Tettem valamit, van következménye testben. Nem lehet büntetlenül cigarettázni, inni, nem lehet büntetlenül sokat enni, ezt Amerikában nagyon tudják. Körbe jártam, nem egy könyvesbolt, mint írástudó ember, és azt láttam, hogy hát ilyen fogyókúrás könyvből, abból aztán van választék. Hihetetlen. Azt a mindenit, micsoda ízlése van itt az amerikai kultúrának erre a dologra. Tehát következményes élet. De a dolgoknak nem csak testiekben van következménye, hanem van lelkiekben is. És az vagy látszik, vagy nem látszik. Akinek finom a lelke, annak meglátszik, mert valamit nem jól mond, rosszul mond, és akkor a testében ott a következménye, hogy elpirul. És egy nagyon jó dolog, az Isten találta ki azt, hogy időnként legyen ilyen csodálatos színeváltozásunk. Ahány hazugság, annyi táborhegye. Nem, de ez jó. Akkor van baj, ha hazudunk és nem tudunk pirulni. Fú, a már régen rossz. Azt mondják, az öreg ember meg a tolovaj nem tud pirulni. Öreg ember, nagyon, mint a postaút, annyira öreg már. De hát nem, azért ismerek öreg emberek. Én szeretnék, ha megöregszem, olyan, ugye még nem vagyok öreg. Ha majd megöregszem, akkor még akkor is szeretnék pirulni. Most még tudok. A mostani harmadik záró elmélkedés folytatja Jézusnak azt az iparkodását, itt fejezem be az előző gondolatot, hogy Jézus beleszőtte ennek a világnak a rendjébe az ő hatalmas szeretetét tanításba és jelekbe, és nem értették meg. Ő nem keseredett el, ezt ő tudomásul vette, és számolt még azzal a lehetőséggel, ami van. Balatonparton születtem, szeretem a vízisportot. Úszom, bátyámnak van vitorlása Balatonon, hogyha jó szél van, mert éppen van lehetőség, még vitorlázom is. Ismerem a vízisportot. Az egyik vízisport a kajak. Az innét jött, vagy a kenu innét jött valahonnét az indián őslakosoktól. Annak van egy olyan furcsa szabálya, hogy a sok-sok benevezett versenyzőből 8-an tovább jutnak, de van még egy remény futama azoknak, akik úgy kiestek, és akkor azok még úgy egyet versenyeztetnek közül, még egy valaki tovább mehet. Ez a remény futam. Hát az Úr Jézus kijátszotta a kártyáit a példabeszédekben, a csodákban, és végül is hát nem ment át, nem értették meg azt, amit az Atya akart rajta keresztül mondani. Mindenki a maga módján értette meg, a szamaria asszony vizet kért, a többiek pedig enni akartak. Tehát Jézus szaporítja a kenyeret, adja a vizet, és akkor szolgáljon ki bennünket. Na, azért ezt ilyen szállodon nem ússzuk meg. Mert végül is azt mondta, hát ez így nem jó. És ő nem engedte lejjebb a mércét. Tulajdonképpen ebbe hal bele. Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. Aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, annak nem lesz élete. És nem ment oda az apostolokhoz, gyerekek, ezt én nem értem szó szerint, ezt úgy jelképesen, mert akkor többiek akkora, nem tudom milyen, ilyen közvélemény kutatási társaság, ezt jó eredménnyel kihozza. Ennek most 92%-os támogatottsága van. Hát a világ így működik. Mekkora a támogatottsága? Egyik oldalnak, meg a másik oldalnak. Jézus nem volt erre közömbös. Azt szerette volna, hogy mindenki megértse. De hogyha mindent megtett, és nem értették, akkor nem kezdte úgy, mint a régi történetben, hogy a lovat tehénre, a tehenet disznóra, a disznót ő mondjuk kacsára, a kacsát tyúkra cserélem be, aztán végig már nincsen semmink se. Mindig értéktelenebbre, kisebb értékűre. Nem. Ha ti el akartok hagyni engem, elmértek. Hát hányan mennek el a templomból? Van ilyen, ez nem jó. És egy pásztornak, amikor látja azt, ő, akkor szorul a szíve, úgy utána megyek, nem úgy, hogy a mércét leengedjem, csak az, hogy ha bármikor vissza akarnál jönni, én téged szeretettel fogadlak. Gondolom, ti is vagytok úgy önmagatokkal, vagy a családtagaitokkal, főként úgy lehet, hogy a szülő a gyerekkel, a nagyszülő a gyerekkel, meg az unokával, hogy hát ez az, amit én tanultam, és most így magyarázzák, most akkor én szükségképpen mindent váltsak apró pénzre. Aki fölnőtt abban, hogy ő tartja a bőtöt, akkor maradjon meg abban. Az egészségi állapota, hogyha megengedi, tartsa, mert nem kell mindent fölhigítani. Nem jó. Ahogyan az Isten azt úgy teremtette, úgy van rendjén. Hívül beszáll ebbe a remény futamban, mert a rendes pályán végül is nem értették meg. Erről szólok a mostani alkalommal. Nem marad más hátra, mint a szenvedés. Ezt ő elfogadja. Nem büntetésként fogadja, és nem keserűséggel fogadja el, de az ember létnek az összes tulajdonságaival, ahogy a mi emberek a szenvedést fogadjuk. Rögtön ebbe a képbe bele fogunk pillantani. Ez az elmélkedés, ez egy nagyon nehéz elmélkedés, mert egy hatalmas nagy titkot próbál megközelíteni, nem értetem meg a titkot, nem tudom. Csak úgy megrajzolom előttetek, és egy-két segít szempontot szeretnék kínálni hozzá, hogy talán valami derengeni kezd. A francia Paul Claudel költő éppen a szenvedés kapcsán, mert maga is sokat szenvedett, mint ember, írta, a szenvedés kulcs egy ajtóhoz, amit csak ez a kulcs nyit meg. A szenvedés kulcs egy ajtóhoz, amit csak ez a kulcs nyit meg. Más kulcsa nincsen ennek az ajtónak. Ha én be akarok lépni azon az ajtón, vagy szenvedéssel lépek be, vagy mással nem tudok. Ha most végig számolhatnánk gondolatban az ismerőseinket, hogy na, vajon van-e valaki, aki szenvedés nélkül jutott be oda? Lehet, hogy látszólag kívülről úgy néz ki, hogy van, aki szenvedéssel jutott oda be, de hogyha elkezdünk úgy nagyítózni, és úgy megnézni egyre inkább a lelkébe, akkor egy ponton rájövünk arra, tehát ő is szenvedett. A szenvedés ember sors. Egy hatalmas nagy titok. És az Úr Jézus ezt a hatalmas nagy titkot, tulajdonképpen a szenvedés kerülendő dolog az életünkben, senki nem akar önkéntesen szenvedést vállalni a szenvedésért magáért, hát el akarjuk kerülni a testi szenvedést, lásd, gyógyászat, orvoslás, micsoda összegbe kerül, mennyi mindent csinálunk. Aztán a másik pedig a lelki szenvedés, látod, a papság, a mi szolgálatunk. Hát annyi mindent akarunk, hogy ne legyen lelki szenvedés. A lelkészek, meg a pszichológusok munkatársának is mondhatom, mennyit fáradnak azért, hogy ne vagy kevesebb lelki szenvedés legyen. Paul Claudel után hallgassuk meg az Úr Jézust. Mit mond a szenvedésről? Ez már húsvét után történt, de mi is húsvét után vagyunk, és csak így tudjuk a szenvedést megérteni, akkor nem tudnak ám magyarázkodni neked, mert jól lehet, én most a halálba, a keresztfa felé menő Krisztust állítom majd eléd, de mindenféleképpen az egészet mi a túloldalról értelmezzük. Ezért tudjuk megérteni, akik előtte voltak, és még nem tudták a föltámadást, mint egy tapasztalatot maguknak, azok nem, vagy nagyon nehezen tudták megérteni. Jézus, amikor föltámad, még aznap este odaszegődik két csalódott tanítványa mellé. Ők a 72 tanítvány tágabb köréhez tartoznak. Mennek haza Emmausba. Ugye ők az Emmausziak. A Lukács evangélium 24. fejezete. És ott beszélgetnek, hogy de hát így meg úgy, azt vártuk, hogy ő szabadítsa meg Izraelt, de hát végül is megölték. Igaz, asszonyok jöttek, és megzavartak bennünket. Ekkor szegődik mellé Jézus, és eredik bele az ő beszélgetésükbe, és aztán mondja, de tegnap arról szóltam, hogy az Úr Jézus hányszor oktatgatta, hogy korrigálta, intette az apostolokat, hát nem mindig nem értitek? Ki is írtam nektek a Lukács evangélium 24. fejezet, 25. verse. Ti oktalanok, hát milyen nehezen értitek meg, és fogjátok föl. Nem, de ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségébe? Nem, de ezeket kellett? Mi az, hogy kellett? Ez a kellett szó a Bibliában sokszor előfordul. A kell az egy külső kényszer. Magyarul azt úgy mondják, német kölcsönszóval, hogy muszáj. Ugye, mert a német azt mondja, hogy ich muss etwas machen, nekem kell. Ez egy a külső kényszer. Amikor meg kell csinálnom, mert prédikálnom kell, és nincsen kedvem hozzá, akkor ich soll. Mert ez egy belső etikai, erkölcsi, belülről jövő kényszer. Az a fizikai szenvedés, az kívülről jön rám, amikor hátomba puskatussal rávágnak, menj! És akkor megyek, mert akkor kapok még egyet. Ez a muszáj, ezt csinálnom kell. Most az Isten vág bennünket így puskatussal a fiát? Biztosan nem. De mégis a Biblia azt mondja, hogy a Szentírásban át is át vannak szőve a nagy kulcsponti események ezzel a kell szóval. Ez kellett így történjen, ennek meg kellett így esnie, annak a szenvedésnek. És Jézus mondja, nem, de ezeket kellett elszenvednie. Az Isten nem akar szenvedést. Az Isten nekünk jót akar. Örömöt, békességet. Ahogyan tegnap utaltam rá, Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Ezt mondja János 10. fejezetben, önmagáról, mint jó pásztor, azért jöttem, hogy életetek legyen, és életetek bőségben legyen. Aztán odébb mondja 5 fejezettel, ez már az utolsó vacsora alatt történik, amikor önmagát az igazi szőlővesszőnek mondja, atyám a szőlőtő, én a szőlővessző. És azt mondja, én azért jöttem, hogy az én örömöm ti bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Összefoglalva, Jézus, amit akar az atyán keresztül, hogy nekünk életünk legyen bőségben, örömünk teljességben. Ez Jézusnak a programja. Élet meg öröm. Boldogság. A 8 boldogság a Máté evangélium elején. Csak hogy ezt nem írjuk el simán és egyszerűen. És azt nem írjuk el úgy, ahogy mi szeretnénk, dalolva, akkor az Isten hozzásegít, vagy lehetővé teszi, vagy megengedi, hogy akkor szenvedés ára érkezzünk oda. De a célja az Istennek bevezetni bennünket békességbe, nyugalomba, örömbe. Amikor mi valakitől elköszönünk és elbúcsúztatjuk temetőben, templomban, akkor azt kívánjuk neki, requiescat in pace. Nyugodjék békében, menjen be az Atya békébe. Derék jó hűséges szolga, menj be Atyád örömébe. Jézus hányszor is hányszor szól erről. Tehát a cél valahogyan az Istennel való közösség, ami békesség és öröm. De most az odavaló eljutásnak az ára, ha másként nem, akkor na, ez a szenvedés. És az Úr Jézus nekünk az ő atyai, az atyának a szeretetét nem tudta meggyőzően nekünk úgy átadni, hogy mi elfogadtuk volna. Nem azért, mert ő nem tanulta meg a leckét, valamit rosszul mondott volna, hanem pontosan olyan embereket választott, mint amilyen mi vagyunk. Egész nyugodtan kezdhette volna, nem csak fiúkkal, lányokkal is. Tudnélik a 12 apostol történetét. És szerintem ugyanaz a bukdácsolás veled, meg velem megtörtént volna, ha mi ketten az apostolok között lettünk volna. Nem azért, mert te vagy én annyira gyenge vagyunk, hanem az apostol sem volt jobb. És mi sem vagyunk jobbak nála. Egyszerűen emberek vagyunk. És az ember létnek vannak ilyen korlátai. De éppen itt rejlik ebben valamiféle csodálatos nagy lehetőség, hogy ezen keresztül valamit jól meg lehet mutatni. A szenvedésben valami olyas, valami mutatkozik meg, ami egyébként normál körülmények között nem, vagy csak nagyon nehezen mutatkozik meg, ott meg egyértelműen megmutatkozik. Ez a titka a szenvedésnek, titka van. Ha szenvedést önmagában nézem, akkor az egy mocsok dolog. Megtép, megráz. El is idegenít magamtól. Hány ember beszél durván, hány embert ragadtat el a szenvedés indulatra, egy meggondolatlan dologra. Kínjában nekiáll inni, kínjában, szenvedésében, nem tudom mit csinál. Mert nagyon sokszor önmagában nézik. Hogyha elkezdem én kitágítani, a vallás pontosan ez a kitágítás, integrálás, ezzel kezdtem én két napja. Mínusz végtelen, plusz végtelen. Az egész összezavar, mire nyit ki a szenvedés engem? A kereszt nyitja meg a szenvedésnek az értelmét. Apró kis történet, engedd el magad. 2000-ben a jubilami szenté áprilisának egyik derűs ború szeszélyes napján percnyi pontossággal gördültem be egy párizsi TGV szerelvénnyel a dél-bretányi Van városába. Az állomáson François, breton származású jezsuita társam, kopott esőkabátjában állva már várt rám. Mosolygott, kezet fogtunk, megveregette a vállamat, majd elszedte a csomagomat, és elindultunk hozzájuk. A vonatból a tájat szemülve, és most az épületeket látva járhattam volna akár Walesben is, Dél-Angliában, hiszen minden nagyon hasonlónak tűnt. Közel a belváros egyik kertes házában lakott François családja, és az abból kirepülő gyermekek után már csak a szülők maradtak otthon. A küszöb előtt állva izgatott voltam, mint mindig, amikor egy család otthona, az élet műhelye és szentélye megnyílik előttem, az idegen előtt, és magába fogad. Meglepő módon kelet és nyugodt dísz és használati tárgyai köszöntötték az előszobában a vendéget, aztán tapasztalhattam, ez az egység fogja szövi át az egész lakást. François szülei ugyanis Algírban dolgoztak, onnét hozták magukkal a számukra kedves élet arab kultúrát, díszes szőnyegeket, míves ornamentikájú rézkancsókat, damaszkuszi pengélyű szabjákat, és lettek társai azok is a lakás kelta és breton egyéb dísztárgyainak. De magukkal hozták kelet vendégszeretetét is, a szívélyes mozdulattal beljebb invitáltak, ahogy helyjel kínáltak, ahogy tapintattal érdeklődtek, majd finom ebéddel kínáltak. Nevük után érdeklődve részemről szeriden vallották. Mi ősi breton család vagyunk, mi bőedekek és kerguenek. Majd nyugodt méltósággal hozzátették, és gyermekeink is hülyek őseink írföldről érkezett véréhez és hitéhez. Csak pár órát maradhattam, mert hamar útra keltünk. Bődek papa kocsival kivitta bennünket a város alatti hatalmas Morbihan öböl Arradon kikötőjébe, az óceán. Én balatoni gyerek vagyok. Óceánt láttam. Láttára szinte bennem is vizek fakadtak, alig győztem palástolni megindultságomat. Istennek mérhetetlen titkai láttán. Mi ketten kicsi pöfögű hajóra szálltunk, és csöndben megálltunk a fedélzeten. François szót sem szólt, némán pipázott, látszólag tudomás se véve rólam. Apró szigeteket kerülgetve haladtunk előre délnek, és Noahval megmagyarázhatatlan ő, hogy valami magyarázatot vártam, ő ehelyett meglepetést tartogatva hallgatásba, és valami készülődő jó dolognak a várakozásába fogott. Ez utóbbit egész lényén átéreztem, itt járt nyugodtan fogadtam, az elém tároló hihetetlen látványt, a dagály örvényös sistelgő erejét, ahogyan vitorlásokat emelt fel a parton, és szinte szemlátomást emelkedett, nőtt, magasodott. Önkéntelenül is arra gondoltam, hogy az én kicsiny, szerint, csacsogóan kedves Balaton partonom, vajon mit is szólna mindehhez. Na, kikötöttünk egy valamire való szigeten, később tudta meg a nevét, Île d'Arc. Így gyalog váltuk neki egy emelkedőnek. François végre megszólalt. Tudod, meg szeretném mutatni neked azt a házat, ahol születtem, és ahol gyermekkoromat töltöttem. Most már csak hétvégi házunk, de nyaranta visszajárunk ide a törzsökhöz, a bölcsőhöz. Két napig maradunk a szigeten, megvárjuk Jerome-ot, a barátomat, ezt a szót megnyomta, aztán innyit megyünk a közeli Pembokba, az ottani lelki gyakorlatos házunkba. Ça va bien? Jó lesz? Pas mal? Nem éppen rossz? Válaszoltam huncutul, de azért megmaradt bennem a Jerome-ot, a barátomat szó élesen kiemelt hangsúlya. Jerome szintén jezsuita, tagja a mi 12 fős kis terciás közösségünknek, a tercia, ami rendőri képzésünk utolsó szakasza. Én akkor azt végeztem 2000-ben, François-val meg Jerome-mal együtt. Aha, dereng föl bennem valami. Ő Jerome Marseille, tehát mindketten tapasztalt tengeri medvék. A breton meg a Marseille összetart. Itt a barátság kulcsa. Na. Apró falucska szélén nyers kőből rakott erős emeletes ház áll. Ablakait kékre festett zsalogáterek fedik, a kert füve pedig kövér és harsogó zöld a sok esőtől. Bent éppen csak lepakolunk, ő gyorsan begyújt a nyitott kandallóba, aztán azonnal arra invitál, hogy nézzünk egy kicsit körül. Nézzünk egy kicsit körül. De hozd a kabátodat, eső készül. Indulunk. Délután 2 körül tavaszi fényárban, igaz, erős, szinte viharos szélben sietünk le a parthoz. Minden, de minden nagyon furcsa és ismeretlen a Balatonhoz, de még az Adriához és a földközi tengerhez szokott szemem számára is. Megállnék, nézelődnék, ám François egyre csak lépdel előre, öntudatosan, szemét leginkább az útra szegezve, mint a gyermekkora lépteit kutatná maga előtt. A vízpart szeszélyesen kanyarog, és mert az óceán dagály apály játéka itt több méteres, a parton pőrére vetkezve itt hagyta az előző apály meg annyi értékes titkát, parti lím lomjait, de méhének, méhének különleges apró állatait, titokzatos csigáit, rákjait és egyéb ismeretlen tengeri jószágait is hátra felejtette. Lemaradodva kamaszos csikó szökelésekkel, utána rugaszkodva Françoisnak, aki meghalva szuszogásom, pipájából elégedetten föl-fölpöfékel. A sziget déli csúcsához érkezünk egy kiszögelléshez, amely mélyen az óceánba nyúlik. A szélén egy erős színekkel festett kőszobor áll. Bretagne védőszentjét, Szent Annát mutatja, amit maga előtt tartja kicsi lányát, Máriát, aki kezében horgonyt emel a nyílt vizek elé. Mikor kicsi voltam, mondja François nekem, neki úgy mondták, hogy a breton hajósok azért nem félnek a tengertől, mert a szűzanya, még a kicsi lány is, de ő horgonyt nyújt nekünk. Később azt is megtudtam, Krisztust, Krisztus a horgony. Majd később teszi hozzá a huncutul, François, ki is kötöttem benne. Nyilvánvalóan a Jézus társaságára gondol. François körülnéz, nyugodt fel és aggódva szól. Látod azokat a felhőket? Perceken belül rajtunk lesznek. Siessünk! Visszatérve a déli csúcstól, átvágunk egy ritkás erdőn, de nem hazafelé, hanem csak tovább. Hova akar ez menni? Nagy óriási faragott kövek hevernek szanaszét, és próbálom összerakni belőlük az egykori épületet, de se úgy se sikerül. Egyszerre megvilágosodom, de meg is remegek. Ezek a kelták híres megalitkori kövei, a menhírek. Itt egy eldugott szigeten, és ő elmegy mellette, te jó ég, hová kerekedtem? Jócskán lemaradok, a köveket simogatni, aztán már csak futva érem utána François-t. Közben a terhes fellegettől sötét lesz, és esni kezd. Az esőcseppek nem fölülről hullanak, hanem oldalról csapnak, csattannak az arcunkon. Hamar el, aztán gyorsan át is ázunk. Megyünk tovább pedig, mintha mind akadna valami látnivaló, mint például egy kora tavaszi szörfklub versenytagozatának rémisztő száguldása a porló vizen. Baszolkányok ezek, ahogyan siklanak, nem is bretonok, gondolom magamban, miközben lassan szivárogni kezd a víz a nyakamba, a hátamra, itt még a lábam szárán is, úgy általában mindenfelé. Van egy pont, amikor az ember döntés kényszeredett megadás helyett beleegyezően és igenlően elfogadja a kihívást, még a szenvedést is. Most is ez történik bennem. Ha François kibírja, egy balaton gyerek is kibírja. Megyünk és ázunk. A nagy zúgás néha kicsit alápad, néha egy-egy sziklafal véd a vízszintesre kifújt esőfüggönytől. Mindez így folytatódik még körülbelül másfél órán át. Mert végül is körbejártuk az egész szigetet, mint egy 10 kilométert bukdácsolva a köveken, az egyre nagyobb haraggal fölcsattanó hullámok mellett. Napfugaras tavaszban indultunk el, és bretagne-i télben érkeztünk haza. De hazaérkeztünk. Nem is oda, ahonnan elindultunk, bár ugyanabban a házban állunk a kandalló előtt, amelyben a nagy hasábbá zsarátnokai még éppen csak parázslanak. Állunk egymás mellett mozdulatlanul, a kabát is, mint túltelített szivacs, rajtuk marad. Csöndben csepeg rólunk a víz, arcunkról, hajunkról, ruhánkról. François arcomat nézi, komolyan figyelmesen, aztán megölel, szorosan és forrón, átfagyott kezeivel. Kicsit zavart vagyok, mire ez az ölelés, de lassan érzem, hogy mire is volt jó ez a szótlan vonulás napfényben és esőben, jóban, rosszban. Hát nem, de kitartottunk egymás mellett? László, így mondja, László, ünnepélyesen szól. Sok ismerésöm elindult velem szülőszigetem partján, de ilyen hideg, fagyos esőben csak egyedül te maradtál meg mellettem, meg Zserón. Pár éve. Eddig jezsuita rendtársak voltunk, ugyanannak a terciának az utolsó fogadalmunkra való lelki készületi társai. Most, hogy mindenek ellenére végigjártad velem, az egész szigetet, a barátom vagy, és kinyújtotta a kezét. Aztán megöleltük egymást, ahogy ez a barátokhoz illik. Itt a történet, és hát mi van ebben? Hát, jó átáztunk, aztán jó ráfáztunk, de barátok lettünk. Ugye, annak a barátságnak megvan az ára. Tudod, ha én ebbe barátságba úgy csöppenek bele, hogy mit tudom, én nekem a François szimpatikus lesz, én a Franciának leszünk szimpatikusak, és egymásért nem küzdünk meg, az egy híg barátság. Hamar feloszlik. Mi időnként levelet váltunk egymással, nem kell sok szó, értjük egymást. Ott megküzdöttünk egymásért. És valahogy annak a vonulásnak az esőben, annak egy keresztút jellege volt. Volt, mikor hazamentem volna, amikor nem értettem, nyűgös voltam, a macska rúgja meg, először lemaradtam volna az én kis lökött köveimnél, aztán szaladtam volna az eső elől haza. Tehát hol elidőztem volna, hol meg kivágtam volna. Az keresztút 14 állomásból áll, és háromszor elesünk. Nem lehet lerövidíteni. Nem lehet lerövidíteni, akkor Jézust hagyom el egy állomásra, és azt én nem tehetem meg. Ezek után fogok hozzá egy nagyon érdekes történet elbeszéléséhez. A történet része a keresztútnak, azt hiszem az 5. állomás. Cirene és Simon segít Jézusnak a kereszthordozásában. Ez a Márk evangélium 15. fejezet, 22. fejezeti versében olvasható. És kényszerítettek egy arra menőt, Simont, Cirenéből, Sándornak és Rufusnak, az atyát, hogy vigye a keresztet. Aztán kivezették őt a koponyák hegyére, és a történet folytatódik. Kényszerítettek egy arra menőt, kellett neki mennie, muszáj volt. Simont Cirenéből, Sándornak, Rufusnak az anyját, hogy vigye az ő keresztjét. Esteledik. A város szélén dolgozó fölmiverő ember kapával a vállán jön haza. Este már nem mozogjon. Két nagy gyereke van. Az egyik neve görög, Alexandros, a másik neve latinos, Rufus. A család Cirenéből való zsidók. Ki tudja, hány generációval korábban el kellett egy deportálás révén, el kellett menekülniük, mint a zsidóság nagyobbik részének az ősi földről. És ők Észak-Afrika, Szicíliával szemközti partjára kerültek. Ott van Kyrenaika, latinosan Cirené. Ez a zsidó család ott lakott. De évről évre a papa hazajött, mert ezt mondja a vallásunk, hogy a húsvétot ünnepeljed meg Jeruzsálemben, a Szentvárosban, a Szent Sionon. És Simon hazajött, hozta a srácait, a fiait. Volt nekik földjük a város szélén. És nem adták el, nem tették pénzé. Azt nem adhatjuk el, az apámtól örökölte, ő meg az ő apjától. A zsidó 22 apát föl tud sorolni. Apám apja, annak az apja, meg annak az apja. Ott aztán van nemzetség tábla. És ez jó, úgy tudjuk. És nem jó, hogyha a gyerek optikája csak a szülőkig terjed. Már a nagyszülőt se igazán érzi annyira. Ma ez akkor veszélyeztet bennünket. Minél messzebbre látunk több generációnát, annál erősebb az egyed. Ha már itt vagyok, csak egy mondat erejéig. Én annyira szeretem a dédiket. Nem csak a nagyikat. Ha dédik, akkor persze a nagyit is benne van. De, mert olyan csodálatos támaszai a családnak. Négy generáció. Ez megint a saját tapasztalat. A dédikénk. És ha már egyszer belekeveredtem, akkor most már kimondom az igazságot. A nagymamám, az anyai nagymamám, aki aztán még életében dédikévé lett, mert nagyon sok dédunokája született neki, de akkor mi csak nagyika volt, neki volt akkor öt unokája, és ő stikában, dugiban, 21-en éven keresztül minden nap egy imádságot elmondott azért, hogy az öt unokájából egy, öt fiú unokájából egy pap legyen. És amikor én bejelentettem neki, hogy szeretném pap lenni, akkor nem mondta azt, hogy imádkoztam ám. Nem mondta. Ezt később kerülő úton tudtam meg. Hát ilyen jó fej az én nagyikám. Ilyen jó fej. És hát a nagyikák ezt csinálják. Szegények, mert csak tipernek, van, azt sem tudják csinálni. Akik a családnak a vallási ügyeit itt, Torontóban, meg ott Budapesten a legerősebb, mint egy kis iránytű intézik nagyikák és dédikék. Ők érzik ezt. Sokkal inkább érzik, mint az iskolába járó 20-30 éves erős unoka, fiú vagy lány. Annyi mindent nem tudunk öregkorunkban, de egyre világosabban látjuk az egészet. A legfontosabbat világosan látjuk. Ez az öreg kör bölcsessége. Az emberiség úgy élte maga életét, hogy mindig megbecsülték az öregeket. Ma kevéssé. Furcsa a kultúra. Így térek én vissza egy Szirenei Simonhoz. Ez a Szirenei Simon nem adta fel az ősi birtokot, hanem hazajött évenként egyszer a húsvéti időben Zarándok útra, a húsvét ünnepet megülni Jeruzsálemben, vitte a két gyerekét is, valószínűleg a feleségét is, és